Perú solo mi voz, pero... No, hát sok erő, javulás továbbra is.
Köszönöm szépen.
Szívesen. Hú, várjál, igen. Jó, jó. Nincs itt egy toll? Kösz, kösz. Hát ez békesség, persze, Isten azt tudja. Kezdjük, jó?
Van még nagy énekes könyv, anyukám kért.
Ja. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. zsoltárunkat énekeljük. A 8. zsoltárunkat, mint soron következő zsoltárunkat, ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, és dicsérjük tovább Istent a 488. énekünkkel, szép reggeli énekünkhez, mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten.
Lord.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba, azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki minden erőnek a forrása vagy. Te tudsz minket testileg is, lelkileg is megerősíteni. Minden szempontból. Te tőled jön az az erő, amivel ellen tudunk állni a sátán kísértéseinek. Tőled származik az az erő, ami ahhoz kell, hogy tudjuk cselekedni a te törvényedet, akaratodat. Tőled jön a hitünknek a megerősítése, és tőled jön a szeretetünknek, a szentség szeretetének, az embertárs szeretetének, az ige szeretetének megerősítése is. Kérünk téged, hogy minket gyenge embereket, akik rászorulunk a te erődre, te erősíts meg a mai napon. Köszönjük néked, hogy Krisztusért, ami drága üdvözítőnkért kész vagy minket megajándékozni, a te erőddel, a te számunkra felfoghatatlan dinamiszoddal. Kérünk téged arra, hogy te újítsd meg ezáltal a mi életünket, és add, hogy a hétköznapjainkban egyre inkább a te dicsőségedre tudjunk élni. A családjainkban, a munkahelyeinken, a gyülekezetben, és bárhol, ahova állítottál bennünket. Kérünk téged arra, hogy a te áldásod nyugodjék meg rajtunk, és így újíts meg minket. Köszönjük néked, hogy ezt a napot elkészítetted, és együtt lehetünk ma, mint a gyülekezet családjai, idősektől a gyerekekig, a te színed előtt. Kérünk, hogy segíts alázatos szívvel és örömmel, békességgel együtt lennünk, és attól, hogy el tudjuk minnyájan fogadni hittel tőled azokat az áldásokat, amiket a mai napra elkészítettél. Köszönjük te néked, hogy belefeledkezhetünk a te személyedbe, belefeledkezhetünk a te ígédbe ezen a napon. Kérünk, szenteld meg együtt létünket. Köszönjük, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassunk meg egy zeneművet. Isten tisztelet közben nem kell tapsolni. Köszönjük szépen. A gyerekeket elengedjük gyerekisten tiszteletre, és a testvérek pedig hallgassák meg majd János evangéliumának 15. részéből Isten igéjét. János evangéliumának 15. részében az 5. vers így szól. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én benne marad, és én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Mert nélkülem semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Kedves testvéreim, a családi napunk van a meghirdetett programunk szerint, és el kell mondanunk, hogy ha valóban keresztény család van, vagyunk, akkor a középpontjában a felfoghatatlan dicsőségű Jézus Krisztus, mint örök és valóságos Isten és ember, mint egyedüli megváltó és Úr, az uraknak az Ura, az igaz, irgalmas, szerető, hűséges és szent Jézus Krisztus áll. Az ő központban állása egyet jelent az írott igének, a Bibliának minden meghatározó szerepével. Vagyis Jézus a Szentírás által foglalja el családjainkban, otthonainkban a fő helyet, hogy aztán onnan mindent meghatározzon, ami családjaink történetében. Ő az ígétől, az írott ígétől soha nem elválasztható. Szeretném ezt nyomatékosan mindenek előtt a szívetekbe vésni. Jézusról szokás manapság a Biblia nélkül beszélni, de Jézus a Bibliától elválasztva meghatározhatatlan. Egy szellem alak. Sokszor hívők is így gondolnak Jézusra, megtért újonnan született emberek is így kezelik Jézust. De meg kell tanulnunk azt, hogy nem kezelhetjük így. Jézus az írott ígétől, a Bibliától nem elválasztható. Ő sem a Bibliától, de a Biblia sem őtőle. Az ige, Jézus az írott igében van jelen a számunkra. Akár közöttünk, itt az Isten tisztelet, akár a szívünkben, nem az ige nélkül van jelen Jézus, hanem mindig az igében, az írott igében, amit olvasunk, amit hallunk, mindig ebben van jelen Jézus. Az otthonainkban is. Abban a Bibliában, ami tele van tőle származó információkkal, értékekkel, igazságokkal, de nem csak részleteiben, hanem a maga egészében is így neveztetik, hogy az igazságnak a beszéde. Az igazság beszéde. Tehát amikor azt mondom, hogy Jézus áll az otthonainkban, a központban, akkor ezzel azt mondom, hogy az igében áll, az írott igében, amit napról napra olvashatunk, amit tanulmányozhatunk, amin gondolkozhatunk, ebben áll a középpontban. És ebben szólít meg minket, mint családtagokat. Az első kérdés, amit ezzel kapcsolatban mindjárt föl is teszek, hogy hol szólít meg? Testvérek, azt mondjuk a Biblia alapján, hogy a szívünkben szólít meg, a szívünket szólítja meg. A szívünket, a szíven, nem a testi szervünket értem, ami keringeti a vérünket, hanem a lényünknek a középpontját. A szív a Bibliában egy multifunkcionális szisztém, egy multifunkcionális rendszer, amiben egymástól függő és egymástól független folyamatok, dolgok zajlanak. Például az ember, ahogy a Biblia mondja, a szívében gondolkozik. Megért bizonyos dolgokat, bizonyos információk alapján. Például a természet törvényeit, ahogy megismerjük, úgy ismerjük meg a magának a természetnek a működését. A szívünkben lakik az érzés, az érzéseknek a tömege, az érzésnek is a székhelye, a szív. Bizonyos dolgokat itt, mint haragot, vagy mint szeretetet, vagy szerelmet élünk meg. Aztán a szívben laknak a kívánságaink is. Itt kívánunk meg bármit, ami körülvesz bennünket, ami jó nekünk, vagy amiről azt feltételezzük, hogy jó nekünk. A szívben lakik a hitünk. A hit is a szívben lakik. A szívünkben lakik a lelkiismeretünk, ami ítél a különböző megnyilvánulásaink fölött, amiket már elkövettünk, vagy amiket majd elkövetni akarunk valamikor. Tehát a szívünk, testvérek, nem tudom, mai embereknek talán nem idegen ez a kifejezés, amit már használtam, hogy egy multifunkcionális rendszer. Ez a szív mindig megszólítható kívülről. Kívülről. Tehát egy másik ember által is megszólítható a szívünk. Megszólíthatja a természet is, bizonyos értelemben. Isten is, vagy az Úr Jézus is, mint Isten fia, a szívünket szólítja meg. Az egész szívünket. Ő nem kevesebbet tesz, mint hogy így mondjam, belebeszél a mi legbelsőbb lényünkbe. A lényünk irányító központjába. Oda szól be. Mondja a Szentírás a zsidókhoz írt levelében, hogy az Istennek a beszéde, Jézusnak a szava az elér az ízek és velők megoszlásáig. Legmélyünkre hatol az ige. Tehát Jézus, a család feje, az írott ige által megszólítja a szívünket. Kérdés, hogyan fogadjuk be a szavát? Először is természetesen a fülünkön keresztül fogadjuk be. Hát ha valaki a fülét bedugja, akkor nem is hallja az Isten szavát, vagy nem megy oda, ahol az Isten szava hirdettetik, akkor nem hallja egyáltalán. De ha ott vagyunk, akkor már halljuk, és bemegy a fülünkön. A fülkapun, ahogy Bunyan fogalmazta az egyik híres kis regényében. Aztán a fülünkön keresztül bemegy az értelmünkbe, ami már ugye a szívünkbe van. És elkezdjük forgatni a hallott szavakat. Valami hatást gyakorol olykor az érzelmeinkre is. Megérinti a lelkiismeretünket, kívánságunkat, akaratunkat. De az elsődleges, hogy az eszünkkel elkezdjük fontolgatni. És utána igazából hiszünk annak, amit az Úr mondott. És valójában nem csak egyszerűen a fülünkön bejut az eszünkbe, mert onnan még azt ki is söpörhetjük, hanem akkor fogadjuk be igazán a szívünkbe az ígét, amikor hisszük azt, amit Jézus mondott az ígében, az írott ígében. Ábrahámról olvassuk, hogy hitt Ábrahám az Istennek. Akkor mondott neki valamit Isten, mindig beszélt hozzá. Először csak ennyit mondott, aztán egy kicsit többet, aztán még többet. Beszélt Ábrahámmal, és Ábrahám hitt annak, amit Isten neki mondott, üzent. Így fogadta a szívébe az ígét. A zsidókhoz írt levél 11. részében olvassuk a hithősöknek a sorát, mindegyikben ugyanez a közös pont. Hittek az Istennek. A hit, testvérek, az keresztjén szempontból az nem egy érzés, hanem annál egy sokkal racionálisabb, megfogalmazhatóbb dolog. Azt jelenti, hogy hiszek annak, amit Isten nekem, vagy Jézus nekem a Bibliában mond. Azt hiszem el, amit mond. És ha azt elhiszem, amit mond, akkor neki hiszek. A keresztény hit az nem azt jelenti, testvérek, hogy hiszem, hogy van Isten, és élem az életemet úgy, ahogy élem. Mert nem lehet beleszólása neki az életembe, az én sorsom alakulásába, döntéseimbe, semmiben nincs beleszólása, de én hiszek az Istenbe. Ez nem keresztény hit, testvérek. A Biblia nem ezt érti hiten. A hiten azt érti a Biblia, hogy Isten mond valamit, és én azt, amit mond, megragadom. És azt hiszem el, amit Isten, nem csak abban hiszek, aki mondott valamit, hanem abban is hiszek, hanem abban hiszek, amit ő mondott nekem. És Isten, hogyha abban hiszek, amit ő mondott nekem, akkor veszi úgy, hogy hiszek benne. Különben ne mondja senki, testvérek, hogy én hiszek az Istenben, ha nem hisz annak, amit Isten mondott. mert az hazudik. Az az ember mond igazat, aki azt mondja, hiszek Istenben, mert hiszek annak, amit mondott nekem itt. Az ő szavának, konkrét üzenetének hiszek. Amikor hiszünk, testvérek, az ige, hogy így mondjam, bensőnké válik. Beköltözik a szívünkbe az ige. Abba a multifunkcionális rendszerbe. Beköltözik az ige. Most a további kérdés, hogy mit tesz ott? Mit tesz az ige a szívünkben? Ha testvéreim Jézus szavait, az ő üzeneteit, igazságait, értékeit a szívünkbe hitáltal értelmesen befogadtuk, akkor elkezd bennünk hatalmas erővel dolgozni az ige. Azok az információk, azok az értékek elkezdenek bennünk dolgozni. Mert Jézusnak a beszéde az egy erőteljes, hatalommal teljes szó, beszéd. Az a tartalom, amit megragadunk, abban erő van. Az Úrnak az ereje van. Már most, ha a hétköznapi életből is tudjátok, és tudjuk, hogy milyen nagy ereje van az emberi szavaknak. Hiszen azzal lehet embereket tönkretenni, vagy éppen fölemelni. Sőt, akár népeket lehet vele elintézni és fölemelni. A kibernetika tudománya, a vezetésnek a tudománya föl is ismerte a szóban, az emberi szóban rejlő hatalmas erőt. Tehát már ezt Jakab is megírta, hogy milyen ereje van a szónak, olyan, mint egy kis láng, ami felgyújt egy erdőt, vagy mint egy kis kormánylapát egy hatalmas hajótesten. Kis dolog, de mégis hatalmas következményeket tud előidézni. Súlyos következményeket tud előidézni. Az Úrnak a szava mennyivel inkább így van. Az ő szava, ha hitáltal befogadtatás nyer a szívünkbe, akkor ott elkezd dolgozni. Mit mond róla az írás, hogy az Úr szava cédrusokat tördel, az Úr szava megborjasztja a szarvas fiakat. És így tovább, és így tovább. Na nézzük, mit is csinál a szívünkben az ige. Testvérek, először is mondjuk, hogy megerősíti a hitünket. Megerősíti a hitünket. Ott lakik a szívben a hit. Az Istentől származó, belénk teremtett hit. Azt is az ige által hozta létre, de az ige által is erősíti. Újra és újra mond neki valamit az Úr. És az Isten szavai által erősítgeti a hitünket. A hitünknek a tápláléka az ige, így is szoktuk mondani. A hit tápláléka, hogyha nem veszi magához valaki a hit táplálékát, az ígét, akkor a hite, ne csodálkozzon, a megerőtlenedik, kihűl. Ott van, de olyan satnya nyomorult állapotba. Ahhoz, hogy a hitünk erős legyen, és egyre erősebb legyen, újra és újra vennünk kell hitáltal az ígét, Isten szavát. Így erősítgette a már említett Ábrahámnak is a hitét Isten. Újra és újra szólt hozzá. Testvérek, a hit nem úgy erősödik, hogy pusztán engedelmeskedünk neki. Nem azáltal erősödik a hit, hogy engedelmeskedünk neki. De hatalmas tévedés. Hatalmas tévedés. Közkeletű hívők között, hívő emberek között, de nem jó. Nem úgy növekszik a hitünk, hogy követjük az Isten törvényét. Többször igyekszünk megtagadni magunkat és aszketikus életet élni. Lemondani erről is, arról is. Mert akkor erősebb lesz a hitünk. Eleget teszünk mindenféle hívő elvárásoknak és követelmény, és akkor erősebb lesz a hitünk. Nem, testvérek. Felejtsük el. A Biblia szerint a hit egyedül az Istentől jövő ige által erősödik. Attól is keletkezett, attól is erősödik. Ha hittel fogadjuk az Istentől, Jézustól jövő információkat a szívünkbe, a hitünk erősödni fog. Hogyha erősödik a hitünk, az majd meglátszik az életünkön, és majd erről is beszélünk. Nem tudom, hogy némelyeknek nem tetszik ez, mert máshogy képzelték el eddig ezt a dolgot, de ez nem máshogy van, hanem így. Az ige nem másról beszél, testvérek. Ha erről beszél, akkor ezt kell elfogadnunk. Isten mindig mond nekünk valamit magáról. Szépen beszél nekünk. Tanítgat minket. Családfőnként Jézus ezt mondja, azt mondja, amazt mondja, újabb és újabb ismereteket tár fel magáról. Mi nem tehetünk úgy, hogy mi már mindent tudunk, nekünk már nem lehet újat mondani, Urunk, mert mi a Bibliát már kívülről tudjuk. Ez ez is egy tévhit. Ezt felejtsük el ezeket, testvérek. Én lelkészként napról napra olvasom a Bibliát, már nem is tudom hány éve, mindjárt 50 éves vagyok. 13-14 éves korom óta olvasom a Bibliát. Nekem is tud Isten újat mondani. Pedig még tanultam is, meg teológiát tanultam, meg állandóan olvasok, mert a jó pap holtig tanul, ugye azt állandóan olvasgatok, kutatom az írást, meg a teológiai dolgokon gondolkozom. De mindig újra és újra találok valamit, amit az Úr még nem mondott, és tudom, hogy így lesz a halálom, sőt, örökké így lesz. Ha meghalok, ott még a mennybe is teologizálni fogok, és veletek együtt, ha ott lesztek. És mindig újabb és újabb részeit, elemeit fogjuk megismerni a mi Istenünknek, a mi Urunknak, Jézusnak. Kimeríthetett, végtelen személy. Mindig tud nekünk újat mondani. És itt a Biblia által mond nekünk mindig újat és újat. Az ő ismerete nem úgy jön, hogy valahogy ülünk, és valahonnan valami titokzatos módon belénk szivárog valami belőle. Nem, testvérek. Hallgatnunk kell az ígét, és az íge, amit hittel befogadtunk a szívünkbe, bármi legyen is az, bármiről szóljon is az, bármi legyen az info tartalma, az a hitünket fogja erősíteni. De testvérek, a hittel befogadott ige nem csak a hitünket erősíti, hanem formálja a gondolkodásunkat is. Az eszünket. Amikor, hogy így mondjam, hallgatjuk az ígét, akkor Isten, és befogadjuk, akkor Isten szava, Jézusunk beszéde, mint egy kijelöli a gondolkodásunknak a koordináta rendszerét. Lehetne így mondani. Kijelöli a gondolkodásunk mesdjéit. Az jutott eszembe, hogy mikor idejöttek a mérnökök, és ezt a templomot építették, de most is így van, ahogy a kerítést építik, idejönnek, azzal kezdik, letakarítják a területet, utána kitűzik az épületet. Ugye meghatározzák mindenféle szerkentyűikkel, meghatározzák, na hol lesz a sarka, az egyik sarka, a másik sarka. Kezdenek szintezni, hogy hogy lesz, mint lesz, beszintezik a dolgokat, és utána kezdenek dolgozni. Először kitűzik az épületet. Annak a kereteit. Mettő meddig? Hol? Mi? Testvérek, Isten is így cselekszik. Jézusunk beszél hozzánk, és a gondolkodásunknak megszabja a kereteit azok által, az ígék által, amiket nekünk mond, újra és újra. És így, testvéreim, formálja a mi gondolkodásunkat, mert hogy a gondolkodásunk egyre jobban fog kötődni ezekhez az Istentől, Jézustól származó értékekhez. Egyre jobban fog hozzá kötődni, és egyre inkább kiformálódik bennünk az, amit Pál apostol így mond, hogy a Krisztus indulata. Ez nem azt jelenti, hogy a Krisztusnak az érzései, nem. A Krisztusnak a gondolkodás módját jelenti. Egyre inkább a befogadott ígékhez kötődve a gondolkodásunk krisztusivá válik. Krisztus szerint kezdünk gondolkozni. Az, testvérek, nem olyan egyszerű dolog, mert a gondolkozásunk, ahogy megszülettünk erre a világra, nem Jézushoz kötődő gondolkodás, és a Jézus értékeihez és az Isten igazságaihoz kötődő gondolkozás, hanem egész más értékekhez és igazságokhoz kötődik. És nagyon nehezen szokunk le a régi gondolkodásról, és nagyon nehezen tanuljuk meg az új, krisztusi gondolkodásmódot. De az biztos, hogy már sokan észrevehetitek magatokban, hogy hitetlen koromban, amikor még nem hallgattam az ígét, akkor máshogy gondolkoztam, akár a családomról is, akár a gyereknevelésről, akár az italról, vagy a pénzről, mint amikor már kezdtek a fejembe beültetődni az Úr igazságai. Mert hittem azokat az információkat, amiket Isten mondott. Már most másképp látom ezeket a dolgokat egy kicsit. Igen, megváltozik a gondolkodásmódunk, testvérek. Nagyon fontos ez a téma. És aztán a harmadik, ami ugyancsak a szívben lakik, és amit az ige elkezd átmosni, az az érzelmeink. Az ige, testvérek, a hittel befogadott ige az érzelmeinkre is hat. Egy hatékony gyógyszere például a szomorúságunknak, vagy a félelmeinknek, vagy az idegességnek, a belső békétlenségnek, a haragnak, gyűlölködésnek, rossz hiszeműségnek, rossz indulatnak, gőgnek, s egyebeknek. Ismerjük ezeket az érzéseket magunkban. Vannak pozitívek, vannak negatívak, vannak amelyik romboló, van amelyik szükséges, van amelyik szükségtelen. Nem akarok ebbe belemenni. Egy nagyon színes világ az érzelemvilágunk. De ez az érzelemvilág, ez is beteg. Amíg nem kezdi el az Isten igéje, Krisztusunk szava, hitáltal befogadott szava a szívünkben, az érzelmeinket is gyógyítgatni, addig betegek vagyunk. És sokszor testvérek, ez látszik is egy emberen, hogy állandóan ilyen lógó orra jön-megy. Mindig szomorú, nem képes rá mosolyogni senkire. Hát az valahol ez nem helyén való. Nem tud örülni semminek, ami történik körülötte. Mindig csak szomorkodik valamin. Más olyan, hogyha szólnak hozzá két szót, és nem úgy szólják hozzá, hogy kellene, szerinte, akkor mindjárt fölcsatta, mindjárt ideges. Mindjárt belemar a másikba. Minden támadásnak fog föl. Ez egy egészséges dolog. Egészséges érzelem állapotú az, aki így... Testvérek, az ige... Hányszor éljük-e át ezt? Hányszor élhettétek át, hogy amikor kicsit szomorú vagyok, de hittel fogadom az Úr szavát. Fölfüvelek tőle. Valahogy valami öröm gerjed a szívembe az Isten igéje nyomán. Ha hittel befogadtam. Dühös voltam, haragudtam nagyon, de az íge, amit befogadtam, lecsöndesítette a haragomat. Lecsöndesítette az indulatomat. Ott álltam egy koporsó mellett, egy urna mellett, és nagyon szomorú voltam. És az íge megszólalt, és az íge az érzelmeimet kezdte rendbe rakni. És helyre pofozta azokat. Ki emelt ebből a szomorúságból? És így tovább, és így tovább. Az íge, testvérek, ha ismétlem, ha behatol a szívünkbe, hat a hitünkre, hatni kezd a gondolkodásmódunkra, hatni kezd az érzelemvilágunkra, hatni kezd a lelki ismeretünkre, nagyon fontos dolog, a lelki ismeretünkre, ugyanis a lelki ismeretünket ellátja az ige a neki szükséges értékrenddel, ami szerint tudjon működni. A lelki ismeretnek nincs egy önmagába hordozott értékrendje, a lelki ismeretnek szüksége van valamire vagy valamire, ami megszabja neki, hogy mi szerint működjön, mi miatt furdaljon és mikor maradjon békén. Amikor halljuk az ígét, akkor megkapja a lelkiismeretünk az isteni mércét, ami szerint működjék. Ami szerint helyesen működjék. Testvérek, nagyon fontos dolog ez, mert a lelkiismeretünk a hívő élet szempontjából, a keresztény élet szempontjából az egyik legfontosabb alkatrészünk. Az egyik legfontosabb, kulcsfontosságú szerepe van az értelem mellett. Ugyanis mind a lelkiismeret, mind az értelem arra hivatottak, hogy az akaratunkat irányítsák, és ráirányítsák valamire, hogy most ezt akard, vagy éppen ne akard. Ezt tedd, azt ne tedd. Ezt válaszd, azt ne válaszd. A lelki ismeretünk tart vissza, testvérek, minket, vagy indít valamire. Mi sokszor összekeverjük a lelki ismeretünk szavát, mondjuk az Jézusnak a szava, vagy Istennek a szava. Nem az, nem testvérek. A lelki ismeret az bennünk van, az a mi alkatrészünk. Legfeljebb megszólaltatja bennünk Istennek a szavát, Jézusunk beszédét. És azt mondja, ezt ne tedd, mert az Úr ezt nem akarja. Azt tedd, mert az Úr azt akarja. A jót cselekedd. Gyűlölködjél a férjeddel, a feleségeddel, ne tedd azt. Hazudni akarsz? Ne tedd azt. Mondj igazságot. És békén maradok. Luther azt mondta, testvéreim, hogy a legveszélyesebb dolog az embernek a lelkiismerete ellen cselekedni. Ő a lelkiismeretét az igének rendelte alá, és azt mondta ott a Worci birodalmi gyűlés előtt, hogy az én lelkiismeretemet az ige tartja fogva. És amikor azt kéritek tőlem, hogy vonjam vissza, amit mondok, akkor tudjátok meg, hogy a legveszélyesebb dolog az embernek az ige által fogva tartott lelkiismerete ellen cselekedni. Sok ilyen példa van, testvérek, nagyon tragikus példák az életben, amikor valaki folyamatosan a lelkiismerete ellen cselekedett, és nem bírta legyűrni aztán a lelkiismeret fúdalást, hány és hány embernél vezetett öngyilkossághoz, súlyos depressziókhoz, elmebajokhoz, megkötözöttségekhez, szenvedélyekhez, mert ott volt a lelkiismeret fúdalás benne valami bűn miatt, amit Isten ellen elkövetett. Lehet, hogy csekéség volt az, de mégis ott volt, és ott marta a lelkiismeret, és nem bírt vele elbánni, nem bírta lecsöndesíteni, és mindig előjött, és ott lebegett előtte, mint az arany balladákba. És nem tud előre elmenekülni az ember. Mert ihat, vagy mit tudom én, kábítószerezhet, vagy bármit csinálhat. De nem tud elmenekülni. Olyan jó, hogy mi keresztény emberek, vagy hívő emberek tudhatjuk, hogy hol a megbánás helye, hogy hol lehet, hol van a bocsánat. Az íge, a bocsánat igéi, amik megnyugtatják a szívünket, a lelkiismeretünket is, hogyha vétkeztünk volna. Az ige munkálkodik, testvérek, a lelkiismeretünkbe. És figyeljétek meg ezt a dolgot, tehát Jézus szól hozzánk az írott ige által. És a szava bemegy a szívünkbe, odaszánja, a szívünkbe szánja, és a szívünkbe ott laknak a multifunkcionális rendszerünknek különböző alkotó elemei. Mondom, az értelem, a hit, az érzelmek, a lelkiismeret, és az ige elkezd ezekre hatni. Jézus elkezdi ezeket formálni, hogy a szerinte való módon működjenek, sőt, működjön az egész lényünk, sőt, működjön az egész életünk. Mert hogy nem csak a szívünket formálja az ige, hanem a szívünkön keresztül az egész magatartásunkat. Miben jelentkezik a szívbeli munka hatása? Az ige szívbeli munkája hatása abban jelentkezik, testvérek, hogy az ember cselekedetei, beszéde megváltozik. Az ember egész élete megváltozik. Mert az egész életünk valahonnan onnan a szívből jön. Onnan hajt ki az egész életünk. És ott a szívünkben van valami változás, akkor az jelentkezik a hétköznapi döntéseinkbe, életvitelünkbe, magatartásunkba. Úgy ugyanolyan ez, mint a különböző betegségeknél. Vannak olyan betegségek, hogyha valami bent elromlik, akkor utána megjelenik az emberen különböző ilyen pörsenések, meg kiütések, meg foltok, meg egyebek. És aztán, ha meggyógyul az ember ott belül valami, akkor eltűnnek róla ezek a külső jelek. Ha a szívbe történik valami, az megjelenik a külső életünkbe. Ha a külső életünk romokba van, testvérek, akkor azt jelenti, hogy belülről is romokba vagyunk. Ez egy nagyon érdekes és fontos dolog. Nagyon sokan nem gondolnak erre. A külső életük tragikus képet mutat, széteső családok, alkoholba, mit tudom én, mibe belesüppett emberek, szanaszét, mindenki veszekszik a családba, mindenkinek, mindenkivel baja van, magányosak az emberek, egyedül vannak, sehol senki körülöttük, mert mindenkit elmartak maguk körül, és azt hiszik, hogy ők jól élik az életüket. Az a szívükből jött ki, az a káosz, ami körülöttük van. A szívből jön ki, testvérek, és ha a szívbe elkezdhet az Úr az ige által dolgozni, akkor meggyógyítja onnan az egész életet. Nem kell persze megvárni azt, hogy az egész életünk romokba heverjen, hogy majd akkor forduljunk az Úrhoz, de ezt is meg lehet csinálni. Sokkal jobb, ha az ember már fiatal korában oda megy, hogy Istenem, Uram Jézus, szólj hozzám, és tedd rendbe ott a belső világomat, aztán utána hadd jöjjön rendbe az életem is, a külső életem. De igen, szép dolog ez, testvérek, hogy például a házastársi szerepek dolga. Értékként oltja be Jézus a szívünkbe az igéje által azt, hogy mit vár tőlem, mint férfitől például. Maradjunk a férfiaknál. Nőket majd később. Mit vár tőlem az Úr, mint férfitől? És az ember, na Uram, mit vársz tőlem, mint férfitől? Mert látom én, hogy a világ mit vár tőlem, meg milyen szerepet diktálna, vagy kényszerítene reám, de te milyen szerepet szántál én nekem? És az ember elkezdi olvasni az ígét, és ha befogadja a rá vonatkozó ígéket, akkor ő egy Isten szerint, egy Krisztus szerint való férfiúvá nemesedik, válik. Az íge kigyógyítja a férfit például abból, hogy ilyen macsó szerepet játszon otthon is. Ő a macsó. Ugye? És akkor majd én majd megmutatom nektek, asszony, meg gyerek, vagy micsoda. Ugye? Egy ilyen agresszív, dühött fellépés, akit megjelenik, azt mindenki összehúzza magát. Más férfiak olyanok, mint hogy észre se lehet venni, hogy megérkeztek, ugye, mert besonfó, anyukám, megérkeztem, ugye. Jaj, hát dönteni kéne valamit, de dönts már el, hogy hogy legyen, mert hát te vagy a... Én itt a söröcskémmel beülök a tévé elé, és ilyen révül tekintettel nézem a meccset. Te meg gyerekeket is, ja, hát igen, hát azok is vannak. Hát csak intézed az ő dolgukat az iskolában, mindenhol, mert én nekem itt vannak a haverok, meg az ital, meg minden, és akkor majd én oda. Tehát, és akkor van, amikor testvérek, a borzalmak borzalma, amikor ötvöződik a kettő. Amikor a tekintélyes férfi megjelenik, és ugyanakkor ő egy ilyen nyuszika. És ebből az következik, hogy egy ilyen szeszélyes ember, aki nem lehet tudni, hogy most mi fog történni. Szerencsétlen, mit fog, ütni fog, vagy behúzódik a lyukába, vagy mit fog csinálni. Ezt testvérek, nem egy, karikírozva mondom ezt, de értitek, hogy nem ez a férfi modell, amit a való világ, meg a mit tudom én milyen villa mutat nekünk, hogy ezek a férfiak, hát igen, Alekos, az aztán nagyszerű koma, ugye? Nem ezek a minták testvérek nekünk, de az emberek milliói nézik, és előttük meg az. Nektek meg csodáljátok, hogy Isten milyen irgalmas, hogy odaadta nektek a Bibliát, nekünk a Bibliát, hogy na nézd már meg, hogy mit mondok én az igazi férfiúságról. És legyél egy szerintem való férfi, és nem a világ szerint való szerencsétlen alak. Lehet testvérek, hogy az ember megérti az ígét, és utána kezdi, hogy na, hogy is kellene nekem beállni ebbe a szerepbe, amit az Úr ró rejám. És sorolhatnám testvérek, hogy hogyan jelentkezik az életünkben, az életvitelünkben aztán az igének a belső munkája, belső hatása. Jelentkezhet a gyereknevelésbe, a pénzhez való viszonyunkba, a munkavégzésbe, a beszédünkbe, a konfliktus kezelésünkbe, az időbeosztásba, sok mindenbe. Az egész életünkbe. És itt meg kell, hogy értsétek testvérek azt a drága dolgot, hogy az Isten igének a hallgatása a hétköznapi életünket befolyásolja, sőt meg akarja határozni a szívünkön keresztül. Sokan, azért hangsúlyozom ezt, mert sokan azt gondolják, testvérek, hogy annak, hogy valaki a Bibliát olvassa meg, az igével foglalkozik, annak semmi következménye nincs a hétköznapi életébe. Az valami olyan dolog, ami el van választva attól, hogy én heggeztek, vagy falat rakok, vagy mit tudom én, mit csinálok a munkahelyemen. Pedig nincs, nem lehet elválasztani, testvérek. Jézus szól, a szívünkbe munkálkodik, és meghatározza azt, hogy hogyan rakom a falat. És hogyan heggeztek? Nagyon sokan egy másik tévhitbe vannak, hogy a kereszténység az azt jelenti, hogy ugye a világtól el kell fordulni, és egy ilyen aszkéta életet kell élni. Nem, testvérek. Azt a katolikus egyház tanította, meg tanítja most is, hogy így az igazi, de nem így az igazi. Hazugság ez is. Isten, testvérek, azért adja az igéjét. Jézusunk azért szól a szívünkhöz, hogy kimenjünk a hétköznapi életbe, és a hétköznapi életbe az ő akarata szerint cselekedjünk. A kezünkkel, a lábunkkal, a szánkkal, a nyelvünkkel, a tekintetünkkel, az egész valónkkal. Ő nem kivon bennünket ebből a világba, hanem beküld ebbe a világba. És azt mondja, hogy mint férj, mint feleség, mint munkás, mint vezető, mint beosztott, mint cigány, mint magyar, mindegy, élj úgy, ahogy én tanítalak téged a szívedbe. Nagyon is fontos dolog az igével foglalkozni, mert meghatározza az egész életképünket, életvitelünket, testvérek. Nem úgy van, ahogy sok ember mondja, megint egy ilyen érdekes vélemény ez, amivel találkozok, hogy hát a templomba menni, meg ott a Bibliát, hát hagyjuk meg az öregeknek, ugye nekünk annál fontosabb dolgaink vannak. Fontosabb, ugye? Micsoda? Ki kell menni a kertbe kapálni? Meg ide kell menni, meg oda kell menni, meg el kell intézni az üzleti ügyeket, meg mindent el kell intézni. És mindez fontosabb, mint az ige. Úgy is kimaradhat a szívünkből, hogy nem is olvassuk otthon, úgy is, hogy nem járunk a gyülekezetbe, nem járunk istentiszten, nem foglalkozunk az igével. Kimarad, mert annál fontosabb dolgok, ez csak olyan elméleti dolog, tudjátok. Olyan teoretikus, ez olyan teológia, aminek semmi köze a hétköznapi életünkhöz. Hát nem így van. Ez egy tévhit, amit sokan ott ápolgatnak magukba. Értsétek meg, Jézus szól hozzánk, a szívünkhöz szól, és azon keresztül meghatározza, hogy mit csinálok, hogy beszélek, hogy hova megyek. Meghatározza az egész létemet, az életemet a családomba, otthon, bárhol, azon meg kell forduljak az életemben. Köze van a hétköznapi életünkhöz. És testvérek, azzal szeretném befejezni, hogy az ilyen ember, aki így él, tehát az Jézus a szívén keresztül meghatározhatja az életét, és egyre inkább meghatározhatja, az ember, testvérek, egy áldott ember lesz. Isten megáldja ezt az embert. Megáldja az otthonát, a családtagjait. Elhalmozza őket az ajándékaival. Úgyhogy sokan irigykedve is néznek rájuk, hogy hát hogy lehet, hogy ezeknek így, meg nem tudom. Nem biztos, hogy gazdagok, de boldogok. Helyükön vannak, rendben vannak. Miért? Mert áldottak. És testvérek, mivel áldottak ezek az emberek, ezért boldogok is. Igaz a szó, igaz értelmében boldog emberek. Boldog családok. Boldog férjek és feleségek. És mint ilyenek, testvérek, mint Isten áldottai, ezek az emberek, testvérek, dicsőítik Isten. Isten azért áldja meg őket, hogy az ő nevét fölemelje a világba általuk. Nem csak azt akarja Isten, hogy ezek az emberek boldogok legyenek, hanem azt akarja, hogy ezek által az emberek, családok, életek által ő megdicsőjön, az ő neve fölragyogjon. És meglássák az emberek, ezek a boldog emberek, ez a boldog család, ez azért ilyen, mert ezeknek Istenük van, Jézusuk van, megváltójuk van, üdvözítőjük van. Hát ez érdekel minket. Ez érdekel minket. Az a keresztény nem érdekel, aki nem is igazán keresztény, csak névleg. Az áldottak, akik fölhívják a figyelmet Istenre, Jézus Krisztusra, a keresztre, az üdvösségre, a megváltásra. Na az a csodálatos dolog, testvérek. Nos, gondolatainkat, ha következőkben, amik lesznek még a mai napon programjaink, a gondolatainkat határozzák meg ezek, amiket most itt elétek hoztam. A iratterjesztésünkben talán már nem lehet kapni, úgy tudom, hogy nem lehet kapni azokat az amerikai házasságos könyveket, amiktől mindig feláll a hátamon a szőr. Mert ezek, testvéreim, legtöbbjük, biztos van kivétel, nem olvastam mindet, de a legtöbbje azzal hozakodik elő, hogy a házas pároknak mindenféle tanácsokat osztogat, hogy hogy lehet a házasságotokat megjavítani. Na, itt van, testvéreim, 8 módszer, 7 szeretett nyelv, ilyen módszer, olyan módszer. És az emberek mondják, na, hát igen, elég gyenge lábon áll a házasságunk, akkor nézzük, milyen módszerekkel lehet megjavítani. És próbáljuk, ilyen külsőleg körül állványozzuk a házasságunkat, és próbáljuk így kívülről restaurálgatni. Mi a probléma? Probléma az, hogy Jézus nem így restaurál, hanem Jézus úgy restaurál, hogy szól a szívhöz, és a szívet meghatározva meghatározza a magatartást. A szívet nem lehet kikerülni. Nem lehet úgy a házasságot restaurálni, hogy a tiszteletes úr mondott 4 módszert, és akkor mi most elkezdjük alkalmazni. Igaz, hogy a szívünkben az igének nincs helye. Mert nem fogadjuk be, és nem alakíthat bennünket, nem formálhat minket. Így nem lehet, testvérek. Ez egy külső erőlködés, egy külső dresszúra lesz az egész. Annak belülről kell jönnie. És Jézus így is újítja meg a házasságunkat. Szól hozzánk férjekhöz, feleségekhöz, gyerekekhez, nagyszülőkhöz. Erről, arról, amarról. Formálja a szívünket. Az egész gondolkodásunkat, ott belül mindent, ami van ebben a multifunkcionális rendszerben. És azért, hogy meghatározza a cselekedeteinket, a családban. Hogy beszélek a feleségemmel, amikor ideges vagyok, vagy amikor ő ideges. Hogy nyugtatom, hogy imádkozunk együtt, hogy nem imádkozunk, hogy szeretjük egymást, hogy nem szeretjük. Ő határozza meg. Nem külső módszerekkel, meg technikákkal. Csináld magad. Így kell csinálni. Ezt oda csavarod, azt amoda ütöd, és akkor jó lesz minden. Nem, testvérek, nem kívülről, belülről jön. Az Úr vezesse a gondolatainkat ezen az ösvényen, az előttünk álló alkalmakon is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked a te drága igéidet, amiket mint családfő, mint legfőbb családfő szólsz hozzánk. Áld meg a szívünkben ezeket az igéket, hogy hinni tudjuk a te tőled jövő információkat. Nem csak úgy általában, hanem konkrétan ezt vagy azt. És segíts, és add meg, hogy ez az ige belülről kifejtse ránk a maga áldott hatását. Köszönjük, hogy meghatározod a viselkedésünket, a magatartásunkat felülről és belülről a te igéd által, amiket hiszünk. Köszönjük néked, hogy áldott lehet az életünk, ha követjük a te igéidnek útmutatásait, parancsait. És köszönjük, hogy megdicsőíthet téged az életünk ezen az úton módon. Köszönjük néked, hogy nem módszereket adsz, amiket úgyse tudunk megcsinálni. mert van valami bennünk, ami mindig ellene tör ezeknek, hanem az igédet adod, ami által elvégzett, hogy megújulhassunk. Kérünk, hogy újítsd meg most a mai nap folyamán szívünket, lelkünket, a veled való kapcsolatunkat és az egymással való kapcsolatunkat is ezáltal. Kérünk, légy közöttünk és áld meg életünket. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk azokat is, akik nem tudnak itt maradni és itt lenni velünk. Kérünk, hogy őket is őrizd és hordozd az előttük álló héten. Kérünk a beteg testvéreinkért, hogy a te gyógyító szereteteddel öleld körül őket, kórházokban vagy akár otthonukban szenvednek. Emlékezzél meg, kérünk, a gyászoló testvéreinkről és a te vigasztaló közelségeddel áld meg és ajándékozd meg őket az igén keresztül. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk népünket, országunkat. Kérünk azért, hogy adja vezetőinknek bölcsességet, és adja népnek is tőled való bölcsességet az élethez, a döntésekhez. Add meg, Uram, hogy éppen ezért hozzád forduljon népünk legnagyobb része. Adj lelki ébredést, hitre jutó embereket, megújuló családokat, és így könyörülj meg a mi egész nemzetünkön. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így egész életünket. Kérünk téged arra, hogy a te irgalmaddal és szereteteddel, igazságoddal és jóságoddal hordozz bennünket a továbbiakban is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy amint azt már régebb óta hirdetjük, a mai napon családi napunk van, melyre mindenki meghívást kapott, és érezze is magát meghívottnak. Mindenkit szeretettel invitálunk, hogy legyen itt, maradjon itt közöttünk. A napunk programja úgy alakul, hogy most istentisztelet után lesz egy kis szünet. 11 órától a Kálmán család, mint család zenekara fog egy kis koncertet adni, egy pár perces koncertet. Utána pedig meghallgatunk egy vendég házaspártól egy bizonyságtételt, dr. Nagy Péternek hívják, és a feleségét pedig Klárikának. Ők Debrecenből érkeztek, orvos, illetve gyógyszerész, házaspárról van szó. Itt vannak a gyerekeik is, Bence és Kristóf, és hát szeretettel is köszöntünk benneteket. Ők fognak bizonyságot tenni nekünk, és az ő bizonyságtételükhöz kapcsolódóan lehet majd beszélgetni is. Körülbelül úgy fél egyig tart ez a délelőtti programunk, utána lesz egy közös ebéd, hideg tálak vannak, biztos nagyon finomak, úgyhogy itt lesz egy közös ebéd, mindenkit erre is hívunk, és aztán 2 órától folytatnánk az alkalmunkat, amikor is csoportokra válnánk, majd elmondom, hogy hogyan és mi módon. 14 órakor itt a templomba találkozunk, és innen majd különböző kis csoportokba megyünk beszélgetni. És annak a beszélgetéses résznek a végén, olyan 3:30 körül még lesz egy záró áhítat, amit dr. Csészabó András testvérünk tart. Nem is tudom, hogy áhítatnak, vagy inkább bizonyságtételnek nevezzük ezt a szolgálatot. És akkor körülbelül 4:45 körül reménység szerint lezárjuk ezt a mai napunkat az Úr áldásával. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre a napra. Aki délelőtt nem tud jönni, jöjjön délután, vagy maradjanak, és legyünk együtt ezen a napon. Úgyis hideg van odakint. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt, és kitűztük a presbiter választásnak az időpontját, az december 11-én lesz. akik a gyülekezet egyházfenntartói járulékait szokták fizetni, illetve hát 2010-ben azt befizették, azok benne vannak az egyházközség választói névjegyzékében, és ők jogosultak a presbitereket megválasztani. Tehát december 11-én lesz ez a szavazás. Arra készülve most néhány presbiter testvérünknek muszáj bemutatkoznia. Úgyhogy én kérném azt, hogy egy pár mondatban a következő presbiterek jöjjenek most, és mondjanak egy pár szót magukról, mi hallgassuk meg őket figyelemmel. Ács Péter, Birtók Lajos, dr. Csészabó András és Földesi András testvérünk. Tehát kérlek benneteket, hogy talán Péter, te legyél az első, hogy törd meg a jeget.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az ember életét mindig végigkíséri egy-két ige. Az egyik igét hadd mondjam, ami az én életemet végigkísér, a konfirmációs igém, a 100. Zsoltár 2. verse, szolgáljátok az Úrnak örvendezéssel. És ebbe tartozik bele az is, amikor az ember egy közösségnek az életébe belekapcsolódik, akkor az különböző feladatokat vállal, maga is része lesz a közösségnek, és aktív részese. És így vállaltam az elmúlt időszakban, és szeretnék az elkövetkezendő időszakban is, mint presbiter, szolgálni az Úrnak és szolgálni a gyülekezetnek. Hiszem azt, hogy akkor jó egy közösség, amikor az ott lévő tagok nem csak úgy járnak egy templomba, hogy beülnek 9 óra 5 perccel, és 10 után 5-tel eltávoznak, köszönnek néhány embernek, és utána egész hétre elfelejtik a közösséget. Pláne a mostani időkben, amikor egyre inkább segít a mindennapi életünkben, hogy tudjunk másokra támaszkodni, mások segítségét igénybe venni, ugyanezt másoknak megadni. Azt hiszem, egyre fontosabb az, hogy egy olyan közösségnek legyünk a tagjai, akik egymásért nem csak a templomban, nem csak a hitéletben, hanem a hétköznapokban is egyre többet adnak, nyújtanak, és vesznek igénybe mástól is. Én hiszek ebben az aktív közösségben, ennek a jövőjében, és én úgy gondolom, hogy mint presbiter tudok hatékonyan ebben, ennek az előmozdításában segíteni. És ezen kívül ugye van egy speciális feladatom, amit szeretnék folytatni, ez a testvér gyülekezeti ápolás, az erdélyekkel való kapcsolattartás és munka. Köszönöm szépen, és ne hagyom mindenkit.
Én is sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, a nevem Birtók Lajos, aki esetleg nem ismerne. A gyülekezetnek aktív tagja 1996. áprilisa óta vagyok, amikor az Úr megszólított, elhívott a második korintusi levélben levő igével, hogy azért, aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Nem tudom, akik ismernek, ők biztos látják az életemen, hogy mi lett újjá, és még minek kell újjá lennie. Az Úr, gondolom, hogy az ő napjára elvégzi azt, amit el kell végezni az én életembe. Nagyon nagy tisztességnek tartom azt, hogy az Úr bevont, és részesen lehettem ennek a templom építésének. Nagyon nagy csodálattal néztem végig, hogy 13 hónap alatt hogy épült fel ez a templom. Előtte, mielőtt Kistellekről bekerültem Szegedre 2004-ben, a kisteleki gyülekezetnek voltam a gondnoka, presbitere, és most 2004 óta itt a gyülekezetben vagyok presbiter. Civil foglalkozás szerint szociális gondozó vagyok az Egyesült Szociális Intézményben, jelenleg az Indóháztéri hajléktalan szállón dolgozom. Előtte 15 hónapot az igazgatóságon dolgoztam, ennek az intézménynek az igazgatóságán. Tehát akinek szociálisan kérdése, gondja van, nyugodtan fordulhat hozzám, amiben tudok, ha mással nem tanácsal, legalábbis segítek. És vallom azt, hogy mindenkinek muszáj, hogy eljöjjön az életében, ha örök életet akar, hogy meg kell fordulnia egy 180 fokos fordulattal, és azt a Krisztus kívánom, hogy végezz el mindenkinek az életében. Köszönöm.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Dr. Csészabó András, nyugdíjas főorvos vagyok. Feleségemmel itt a második sorban szoktunk ülni. Harmadik gyermekünk András pedig itt a második sor közepén, most is itt vannak. Presbiteri szolgálatomat még Kabaitó Zoltán, a tiszteleti úr idején kaptam meg a gyülekezettől. Attól kezdve vagyok a gyülekezet presbitere, az eltelt néhány ciklusban is. Az egyik legeredményesebb presbiteri szolgálatom a Kabaitó Zoltán, a tiszteleti úr halála után az volt, amikor lelkész választást terveztünk, hogy három presbiter társammal beültünk egy vasárnap délelőtt egy személyautóba, és elmentünk Albertírsára, és ahol a Sipos Ete Zoltán a tiszteleti úr volt a lelkipásztor, és meglepetésszerűen beültünk a vasárnap délelőtti istentiszteletre, meghallgattuk a prédikációt, és utána pedig meghívtuk a nagy tiszteleti urat, hogy jöjjön el ide Újszegedre bemutatkozó szolgálatra. Úgy is történt, és aztán pedig a gyülekezet meghívta őt. A jelenlegi presbiteri szolgálatomban két konkrét dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a pénzügyekért vagyok felelős. Bizonyára látták már itt a testvérek, hogy a persejpénznek a megszámolásában néhány presbitertársammal együtt veszünk részt, és a szívemhez talán legközelebb álló szolgálat pedig az, amikor a gyülekezet úrvacsora osztásában részt vehetek itt az úrasztala mellett. Isten neve dicsőítessék, azt szeretném az én szolgálatom által, és hogyha következő ciklusban is bizalmat kapok a gyülekezet tagjaitól, akkor az Úr nevének dicsőségére szeretnék szolgálni. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, a nevem Földessy András. Itt mondjak magamról, hogy tömören. Én a polgármesteri hivatalban dolgozok. 1992-ben, októberben jelentem meg ebben a gyülekezetben, akkor kicsit mások voltak itt a viszonyok, még meg más volt a létszámarány. Istennek hála, úgy látom, munkálkodott itt közöttünk. Az én igém, ami az egész életemet keresztül kísérte, már hitetlenként is, az a Róma 9.16. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Isten megszólított, 93. februárjában adtam át neki az életemet, és utána itt konfirmáltam a gyülekezetben 94-ben. Mit mondjak? Isten dicsőségére szerettem volna mindig dolgozni, munkálkodni. Talán ezért volt az, hogy 96-ban kértek fel először, hogy vállaljam a gyülekezet presbiteri tisztségét, és azóta töltöm be. Isten munkálkodott az életemben, igyekeztem sok szolgálatban őt dicsőíteni, magasztalni. Bibliaszövetségi tag vagyok. Hogy mi a Bibliaszövetség, ezt majd esetleg a lelkipásztor elmondja, mert ő a vezetőségének a tagja. Én a fegyelbizottságnak vagyok a tagja. Fontosnak tartottam mindig azt, hogy a hívő embernek növekednie kell ismeretben, Krisztusnak a ismeretében, és hogy minél jobban tudja követni annak a bölcsességében, és ezért végeztem el a Bibliaszövetség 6-7-es bibliaiskoláját, illetve később egy éves szemesztert egy European Missionary Fellowship School of Evangelism iskolában, ez kint Angliában volt, ott is lehetőségem volt Istennek a kegyelmét megtapasztalni, és mindenkinek azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy tanuljunk, és akár úgy is, hogy most itt vagyunk, és próbáljuk a Isten igéjét jobban megismerni, így dicsőíteni őt. Isten megáldott minket családilag is. Négy fiúgyermekem van, a legidősebb 6 éves, a legfiatalabb 2 hónapos. Igazság szerint most a szolgálatom többnyire inkább az, hogy őket próbálom kordában tartani és belenkázni, amikor szükséges, de a különböző lehetőségeket, amit Isten ad, azt szeretném mindig megragadni és ő dicsőíteni a életemmel és szolgálatommal, és szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy ez a legfontosabb, hogy azért is vagyunk itt, hogy dicsőítsük Istent és keressük az ő akaratát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, testvérem.
Köszönjük szépen. Ács Péter testvérünk utalt a nagysolymosiakra. Hát a nagysolymosi gyerekeknek az idén is vinnénk ajándékot, karácsonyi ajándékot. Már meg is vettük azokat a kis csészéket, bögréket, amiket vinnénk, és azt kérem a testvérektől, hogyha valaki ezekbe a csészékbe, bögrékbe tehető kisebb méretű ajándékot szeretne adni, akkor azt el lehet idehozni, azt befogadjuk. Gondolok ilyen kis autóra, plüss játékra, vagy fogkrémre, fogkefére, valami kis édességre. Ha valaki nem tud ilyet hozni, vagy nem akar, de adakozna erre a célra, akkor azt is szívesen fogadjuk, csak akkor Lacinál majd jelezze a pénztárba, hogy direkt erre a célra, tehát az erdélyi, a nagysolymosi gyerekeknek a javára adakozik. Ezeket a dolgokat jó lenne minél előbb hozni, tehát ahogy az idejük engedi, vagy az erejük engedi, aki adni akar valamit hozza, hogy elkészíthessük ezeket a kis ajándékokat. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, és ez azt jelenti, hogy a gyülekezetünknek az énekkara, illetve hát a, nem csak az énekkara, hanem a hozzá csatlakozó egyebek is, akik szeretnének a Klauzál téren énekelnek, tehát jövő vasárnap már este 6 órakor a Klauzál téren találkozik a kis csapat, és karácsonyi énekeket énekelnek a járókelőknek, illetve mellette még ilyen kis traktátusokat szoktak osztani, és valahogy fölhívják a figyelmüket az embereknek karácsony lényegére, tudnélik a megváltónk, Jézusunk születésére. Aki szeretne oda csatlakozni, még mindig mehet és énekelhet együtt ezekkel a bátor testvéreinkkel. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy az adventi programot azt hiszem, hogy megkapták. A kezükben van az a kis zöld kártya. Figyeljék, olvasgassák, lássák, hogy elég sok programunk lesz, és mindenki érezze magát meghívva ezekre az alkalmakra, amiket ott talál. Jövő héten gyülekezeti alkalmainkat pedig a szokott időben megtartjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, most a záró énekünket énekeljük, a 469. dicséretet. A 469. dicséretet énekeljük el mindegyik versével, vagyis mind az 5 versével, utána pedig majd nemzeti imádságunkat énekeljük. A 469. énekünk így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szerint, láss meg engemet, hallgassad meg, hű meg, váltom gyermeket.
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!